Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink először röviden.
Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság.
Nagyobb lépésekkel kell haladnia a kormánynak a hiány lefaragásában, ezt várják a befektetők és a hitelminősítők is.
Kritikus a fővárosi önkormányzat anyagi helyzete, a számla jelenleg 67 milliárd forintos mínuszt mutat.
Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában.
Este hideg front érkezik, keleten is lehet eső. Sokfelé megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél.
Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. A szeptember 2-ai alakuló ülése után ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. A helyszínről Harcsás Gergelyt hallják.
Második alkalommal ült össze a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság. Az ülésen Fajta Elmese, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársa a bántalmazási protokollt mutatta be. A szakember szemléltette a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálására vonatkozó ágazati módszertant, külön részletezve az észlelés, a jelzés és a dokumentálás folyamatait. Emlékeztetett, a módszertant 2018 óta alkalmazzák a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálására, a cél, hogy egységes szabályrend alapján vizsgálják ki az eseteket. Az elhangzottakra a testület elnöke reagált. Sumer Orsolya egységesnek, követhetőnek és előremutatónak nevezte a rendszert, ugyanakkor kifogásolta, hogy 2018 előtt nem alkalmazták a jelenleg érvényes módszertant. Fajta Elmese, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársa arról számolt be, hogy módszertan hiány intézményi protokoll alapján jártak el korábban. Sumer Orsolya elnök az ülésen megismételte, a bizottság arra keresi a választ, hogy ki és mikor szerzett tudomást a bicskei gyermekotthonban történtekről. Hangsúlyozta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és helyettese milyen védelemben részesült a 2010-es évek elején. A testület a többi között határozott arról, hogy jövő szerdán a bicskei gyermekotthon két dolgozóját is meghallgathatják. A bizottság egyhangulag támogatta Polt Péter korábbi főügyész és Balogh Zoltán református püspök az ügy egyik kulcsszereplőjének meghallgatását is. A KDNP-s Máté Zsuzsa nem volt jelen az ülésen, Novák előtt pedig az ülés végén csatlakozott a Mi Hazánk képviseletében.
Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. Pap Roland és Kócán Dávid összeállítása.
1500 milliárd forint fejlesztési támogatáshoz férhetünk hozzá ismét a Magyarországnak járó uniós forrásokból. A kormány szerdán ugyanis elküldte a bejelentést az Európai Bizottság részére a szükséges reformokról. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának hangsúlyozta. Ez az első lépés ahhoz, hogy véget érjen az úgynevezett jogállamisági eljárás.
Ez az ügy körülbelül már 4 éve húzódik, hiszen 2022. decemberében döntött ugye a tanács, ami a tagállamokat tömöríti, hogy Magyarországon olyan jogállamisági problémák merültek fel, amelyeknek hatása van az Európai Unió költségvetésére is, és ezért az úgymond jogállamisági mechanizmushoz nyúltak, tehát itt elsősorban jogállamisági aggályok merültek fel, és ezeket kellett most úgymond helyretteni. Tudjuk, hogy a magyar fél ebben nagyon sok munkát beletett, különösen az elmúlt hetek és hónapok folyamán, úgyhogy most megkaptuk a részletes beszámolót, a részletes értesítést. A bizottságnak most egy hónapja van egyébként, hogy ezt értékelje, és utána döntsön arról, hogy hogyan folytatódjon az eljárás.
A szóvivő elmondta, amennyiben a bizottság elfogadja a magyar reformokat, a végső döntést a tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak kell kimondani, amire 4 hét áll rendelkezésükre.
Hogyha visszaemlékszünk május végére, amikor a magyar miniszterelnök Brüsszelben járt, akkor egy ilyen úgymond 16, kb. 16,4 milliárdos kedvezményezésről volt szó itt a bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök között. Na, ennek a 16,4 milliárdnak is része ez az úgymond 4,2 milliárd, ami a jelenleg a kohéziós alapokból a jogállamisági eljárás miatt be van fogyasztva, tehát ez egy relatíve szignifikáns összeg. Ezek mind kohéziós források, és ahogy elmondtam, itt ugye arról is van szó, hogy a magyar kutatók, a magyar diákok uniós támogatásokhoz tudjanak jutni olyan programok alatt, mint az Erasmus és a Horizon például.
Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője elmondta, a felszabaduló kohéziós pénzt három fejlesztési program keretében lehet majd felhasználni.
Ha a kormány nem tenne semmit, akkor is 6% alá csökkenne 2027-ben a költségvetési hiány, mondta Krónikának a portfólió elemzője. Csiki Gergely szerint azonban a kormánynak a hiány lefaragásában nagyobb lépésekkel kell haladnia, ezt várják a befektetők és a hitelminősítők is, Sipos Ildikó összefoglalója.
A 2026-os módosított költségvetés még egyáltalán nem a Tisza kormány költségvetése. A pénzügyminisztérium 8,3%-os deficittel vette át a büdzsét, a kiadási oldalt pedig több más mellett. A már márciusra kiürített államkassa és több túlárazott szerződés is terhelte, mondta a portfólió elemzője, aki azt is közölte, hogy erről a szintről faragta le a kormány a hiányt 7,5%-ra.
Összesen idén 403 milliárd forinttal lett kisebb a kiadási oldal a kormány intézkedésének köszönhetően. Ez részben ugye bizonyos projektek költség lefaragásával függött össze, valamint a túlárazások kiiktatásával. Ami nagyobb tétel az a Mohácsi Dunahíd, Budapest-Belgrád vasút, valamint a tervek szerint még a költségvetési szerveknél az év hátralévő részében további 300 milliárd forintot tervez megtakarítani a kormány.
Csiki Gergely emlékeztetett, Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, a 7,5%-os hiány már rövid távon sem elfogadható. Ezért további kiadás csökkentő lépések lesznek, amelyek a kormány euróbevezetési tervei miatt is sürgetőek. Az elemző kiemelte, jövőre már önmagában attól csökkenni fog a hiány, hogy kifutnak a választási évhez kapcsolódó egyszeri kifizetések, segíthet emellett a gazdasági növekedés beindulása és a kamatkiadások csökkenése.
Vannak olyan számítások, hogy ennek köszönhetően 6% alá bemenne a költségvetés hiánya magától is, hogyha kormány nem csinál semmit. Valószínűleg a befektetőket az nyugtatná meg, a piaci szereplőket, az állam legnagyobb finanszírozóit, és ezen keresztül akár a hitelminősítőket, hogy 5,5% alá lövi be a költségvetés GDP-arányos hiányt jövőre.
A portfólió elemzője úgy fogalmazott, kettős prés alatt van a kormány, mert miközben csökkentenie kell a hiányt, addig teljesíteni kell a választási ígéreteket is, köztük például a családi pótlék megduplázását. Csiki Gergely szerint ez a vállalás jövőre lesz számon kérhető a kormányon. Az euró bevezetéséhez szükséges a konvergencia kritériumoknak is megfelelő 3%-os hiányszám teljesítésének feltételrendszere pedig a kormány középtávú fiskális tervében fog megjelenni, összegezte az elemző.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Egy hét alatt 10 iráni tankerhajót semmisített meg az amerikai haderő, miközben tagadták, hogy hadihajójuk találatot kaptak volna.
Megerősítették az elmúlt két nap két iráni ballisztikus rakéta támadását, de közlésük szerint elhárították azokat. Az amerikaiak egyik videóján látható, amint az Iránhoz tartozó egyik tartályhajó a lebombázása után elsüllyed, állításuk szerint az ománi öbölben. Közben az amerikaiak és a jordánok is azt közölték, hogy az arab ország terület ellen irányuló 18 iráni rakétát a légvédelem megsemmisítette. További két eszköz lakatlan területen csapódott be.
Megközelítette a 103 dollárt a világpiacon a Brent típusú olaj hordonkénti ára. Az elemző szerint az áremelkedésnek még nincs vége. A piac egyre jobban beárazza, hogy elhúzódik a közel-keleti konfliktus. Sipos Ildikó összefoglalóját hallják.
Legutóbb májusban volt hasonló szinten a Brent olaj hordonkénti ára, most a jegyzés ismét megközelíti a 103 dollárt, ami egy napon belül valamivel több, mint 1,5%-os emelkedés. Vajda Mihály, a Concord részvénypiaci elemzője a Krónikának elmondta, évelején még nyomott árat vártak, a közel-keleti konfliktus február végi eszkalációja óta azonban több fázis is megfigyelhető az olajárának alakulásában, és a júniusi végül sikertelen amerikai iráni tűzszüneti megállapodás is csak átmeneti megnyugvást hozott a piacon.
Volt az első egy-másfél hónapos pánik, ami talán véget ért április elején, amikor a nagyobb lövöldözések véget értek. Utána volt egy ilyen enyhülési szakasz, utána volt egy ilyen nagy békemámor, amikor júniusban aláírták ezt a szerződést, és azóta pedig úgy látszott nem sikerült megegyezni, és visszamentek a háborúba, és egyre jobban kezd a piac egy úgymond elhúzódó konfliktust árazni, és ez megjelenik mind a kőolajnak az árába, mint a végtermékek árában.
Az olajárának felfutását eddig megakadályozta az is, hogy az OECD országok és Kína is készleteket szabadítottak fel, Kína pedig csökkentette az importját.
Ezek a hatások kezdenek megszűnni. Tehát kifogytak a készletekből az OECD országok, valamint Kína is több olajat importál, mint mondjuk a júniusi mélypontba. Ezek kezdték el a nyersolajnak az árát újra a magasba lökni. Úgy gondolom, hogy egy 100-125 USD dollárt a hordóig mehet-e maximum nyersolajnak az ára.
Felfelé hajtja az árakat az is, hogy nagyon sok finomítói kapacitás esett ki, ezért a végtermékek ára is nő. Itthon a holtankoljak.hu adatai szerint az országos átlagár a 95-ös benzin esetében literenként 626 forint, a gázolaj esetében pedig már literenként 701 forint.
Kossuth Rádió.
Újra mindenkié.
Nyilvánosságra hozták a század véghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket.
A most közzétett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány már korábban jelezte, több részletben publikálja az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét.
Jó és helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába.
Így reagált a Fidesz arra, hogy a kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, amely a századvéggel foglalkozik. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója közölte, a kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül.
Kossuth Rádió. Újra mindenki.
Az eddigi információk szerint nem a BYD Auto Hungary Kft. Építkezésénél felhasznált anyagokból származnak azok az alkilbenzolok, amelyek a megengedett határérték felett voltak jelen még tavasszal a kínai cég területéről elajándékozott humuszban. Nagy Margit összefoglalója.
A BYD Auto Hungary Kft. 2024-ben kezdte meg az építkezést Szeged külterületén, részben kisajátított földeken, részben az egykori szovjet laktanya területén. Az oroszok a föld mélyébe ásva hátrahagytak oldószerekkel teli hordókat, amelyek a kínai cég építkezése során tartalmukkal együtt felszínre kerülhettek. Az alkilbenzollal szennyezett humuszt az építkezés területéről a környékbeli gyanútlan gazdáknak ajándékozták. Így kapott értékes termőtalajt Földi László, az Agroplant ügyvezetője. Is.
Nálunk, ahol 20 és 50 centi között van a humusz réteg, ez egy elképesztően jó ajánlat volt, hogy ingyen tudunk ehhez hozzájutni.
Lőcsei Mihály tavaly ősszel kapott a humuszból.
Voltak akkor is mérések, én úgy tudom, meg se engedtük volna, hogyha szennyezett talajt hordanak oda.
A Csongrád megyei kormányhivatal 2026. februárjában indított eljárást, miután mintavételek során tudomásukra jutott, hogy a kihelyezett 144 termőföldet tartalmazó depóból 12-ben mutattak ki határérték feletti alkilbenzolt jelenlétet. Maga az anyag a talajból kiszellőztethető, ez meg is történt, hiszen a májusi mérések már nem mutattak ki határérték feletti szennyezettséget. A BYD az egységes környezethasználati engedélyben 3 méteres mélységig történő leásást kért. Később azonban 6 méteres mélységben is építkezett, nem tudva, hogy mit rejthet a föld. Itt történhetett meg a baj. A Szegedi Tudományegyetem ugyanis a terület birtokba vételekor nem találkozott földbeásott hordókkal. Kónya Zoltán, az STE rektor helyettese maga is is vegyész.
Amikor megkaptuk ezeket a földeket nagyon sok évvel ezelőtt, akkor találkoztunk ilyen földelárásot hordókkal. A megfelelő mélység, amit a hatóság előírt nekünk, addig a remediációt az egyetem elvégezte. Akkor gyakorlatilag a talajvíz összetétele megfelelt a szabványoknak. BYD területén már nincsenek elásva hordók, hiszen azokat már 15 éve megsemmisítettük a remediáció során.
Kónya Zoltán elmondta, az egyetem a levegőt és a talajvizet vizsgálja.
Jelenleg az építkezés során nem használnak vegyszereket. Tehát, hogy a levegő, most már több mint egy éve vizsgáljuk a levegő összetételét, nincsen semmiféle megugrás az építkezés során, por van, de kémiai szennyezők, tehát nitrózus gázok, ammónia, szerves vegyületek nincsenek a levegőben.
Az alkilbenzol elpárolgott, a talaj újra művelésre alkalmas, a korábban szennyezett talajon megtermesztett gabonát pedig a kormányhivatal megsemmisítésre ítélte.
Igazából én megsemmisítem a gabonát, az legyen, aki kifizesse.
A Csongrád megyei kormányhivatal azt írta egyik levelében a pórul járt gazdáknak, polgári peres eljárásban kereshetik igazukat a BYD Autó Kft.-vel szemben kártérítésért.
Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A gyár egyike azoknak a vállalkozásoknak, amelyek sok helyi lakosnak a győri autógyártásra építve biztosítottak megélhetést. Hegedűs Katalin összeállítása.
A kialakult nehéz gazdasági helyzet, amely az egész európai autógyártást érinti, az annak köszönhető, hogy éleződött a verseny a konkurens kínai autógyártókkal, és ennek a hatását láthatjuk most.
Erről Molnár Ákos, az ipari szakszervezet elnöke beszélt a Kossuth Rádió Felkelő című reggeli műsorában. Hozzátette, a Volkswagen csoport felügyelőbizottságában a menedzsment és a szakszervezetek megegyezésre jutottak, és 2030-ig átfogó szerkezetváltást és hatékonyságnövelést határoztak meg, ugyanis az európai gyártáskapacitás évente több mint 500 ezer autóval haladja meg a keresletet.
Négy nagy németországi gyártó telephelynek a sorsa fölött kockán. A Volkswagen a termék palettáját radikálisan mintegy 75%-kal csökkenti. Ez azt jelenti, hogy nyilván volumen csökkenésről is beszélhetünk, és ez nagyon súlyosan érintheti a beszállítókat is. Ugye itt egy nagyon komoly, hosszú beszállítói láncról van szó.
Molnár Ákos elmondta, hogy az Audi győri gyárában mintegy 10 000 ember dolgozik, és a beszállítói láncban is legalább ennyien. Hozzátette, a kínai elektromos autók megjelenésével rendkívül kiéleződött a piaci verseny, ami részben a modell kínálat szűkítéséhez is vezetett. Szemléletes példaként említette, hogy egy autókereskedésben egy prémium kategóriás kínai autóára nagyjából fele annyiba kerül, mint a hasonló tudású európai gépkocsi.
Az elektromotoroknak a gyártása jóval egyszerűbb folyamat, mint mondjuk egy bonyolult dízel motornak az előállítása, a digitalizáció egyértelműen rányomja a hatását. Ez azt jelenti, hogy egyszerűsödnek a folyamatok, kevesebb munkavállalóra van szükség, és hát ennek hatására további munkahelyek megszűnésével is kell majd számolni a jövőre nézve.
Az Audi igazgatósága bejelentette, hogy hamarosan leülnek tárgyalni a szakszervezetekkel. Mint írták, az egyeztetéseket zárt körben, belső fórumokon tartják majd, azzal a céllal, hogy egy hosszú távon is fenntartható megoldást találjanak.
Hamarosan a kijelölt felszámoló biztos veszi át a 117 évet megélt Bonyhádi Zomán cáru üzemet. A felszámolást augusztus végén jelentették be. Az egykor több száz dolgozót foglalkoztató Tolna megyei vállalkozás most 147 munkatárssal fejezte be a termelést. Bicsák Eszter információi.
88. szeptember 24-én kezdtem az Omán cárba dolgozni.
Bálintné László Marianna akkori üzemvezetővel együtt még sokan kezdtek ott azokban az években. A Kossuth Rádió az üzemben legutóbb 8 éve járt, most a felszámolás alatt nincs lehetőség belépni. A csődeljárást a mostani vezetés az Emma Lion Bonyhádi Zománcáru Kft. Kérte.
Egészen vissza mehetünk 2020-ig, a Covid idején kezdődött minden.
Tukacs Imre több évtizedet dolgozott a Zománcáru gyárban, egyben ő a Vasas szakszervezet alapszervezetének titkára. Sorolja a tényezőket, amelyek odáig vezettek, hogy a közepes cég működésképtelen.
Hatalmas nagy kereslet csökkenés állt be. Érthető módon az emberek teljesen más termékeket kerestek. Azt követően, amikor kiegyenesedtettünk volna ebből a helyzetből, akkor pedig az ukrán-orosz háború elkezdődött, az egy komoly energiaválságot hozott az országnak. A havi energia számlák az 6-8 millió forintról, akár 80-100 millió forintra ment fel. A problémák közé sorolnám a Dunafer megszűnését. Nyilván a zománcedények ezeket vaslemezből készítjük, ezeket a Dunajvárosi Acélműből vásároltuk, durván 600 euró per tonna áron, amikor megszűnt a Dunajvárosi Vasmű, akkor 1200 és 1300 eurós tonnánkénti áron tudtuk vásárolni a lemezt.
A felszámolást pár hete jelentették be, a legnagyobb gondot most az elmaradt bérek és a felmondási időre járó pénz előteremtése jelenti, amire Tukacs Imre szerint a bérgarancia alap nem lesz elégséges. A 147 munkavállalónak az önkormányzat is igyekszik segíteni. Nemrég állásbőrzét tartottak, ahová 16 környékbeli cég és a volt zománzgyári dolgozók érkeztek.
Sikeresnek értékelem.
Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere.
Hogy mennyire lesz eredményes, az egy másik kérdés. Volt olyan cég, aki akár egy az egyben az összes munkavállalót át tudná venni, úgyhogy munka, erőhiány van inkább a térségben, nagyon sok vállalatnál. Én abban bízom, hogy nem lesz nehéz elhelyezkedni a volt szomázári dolgozóknak.
A cég vezetése eddig nem kívánt nyilatkozni semmilyen médiumnak. A következő lépés a cégbíróság által kijelölt felszámoló biztos érkezése, ő veszi át a vállalat irányítását. A dolgozók munkaviszonya addig áll fenn, amíg a felszámoló meg nem szünteti azt. A bonyhádi piros lábasok, fazekak pedig addig még tart az árukészlet, megtalálhatók lesznek a hazai boltok polcain.
Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal.
A vírust két Bácskiskun megyei Fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mindegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A rendkívül fertőző vírusos betegség gyorsan terjedhet a madarak között. A baromfi pestis ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze.
Kritikus a fővárosi önkormányzat anyagi helyzete. A számla jelenleg 67 milliárd forintos mínuszt mutat. A büdzsé állapotát a felhalmozódó hitelkötelezettségek és az állami elvonások is súlyosbítják. Erről beszélt a Krónikának Kis Ambrus főigazgató, Falucska Ivet összeállítása.
Folyószámla hitelből él a város, mondta a fővárosi önkormányzat főigazgatója. Kis Ambrus hozzátette, annak érdekében, hogy a béreket ki tudják fizetni, minden eszközt igénybe kell venniük.
Szeptember 18-án lejár a fővárosi önkormányzatnak a folyószámla hitelkerete, ezt vissza kell fizetnünk, ez jelen állás szerint 67 milliárd forint. Ezen kívül van egy közösségi közlekedést érintő 45 milliárdos hitelkeret, egy átidaló hitel, ami szeptember végén jár le, nyilván ezt csak a fővárosi önkormányzat támogatásával tudja kifizetni a BKK-BKV, és hát van az alapműködés, hogyha ezeket mind kifizetjük, akkor az iparűzési adóbevétel az arra elegendő, hogy ezeket fedezze, illetve az októberi bérfizetéseket teljesítjük.
Ezt követően nincs pénzügyi védőhálója a fővárosnak, hangsúlyozta Kis Ambrus. Hozzátette, a fővárost szorítja az idő. A kialakult helyzetre a főváros és a kormány közötti mielőbbi megállapodás jelenthet megoldást.
Arra várunk, hogy októbertől ez a megállapodás abszolválódjon, le tudjuk zárni a tárgyalásokat és a források rendelkezésre álljanak.
Nyár eleje óta folyamatos a kapcsolattartás a pénzügyminisztériummal. A főigazgató elmondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az elmúlt években indult bírósági eljárások folyamatban vannak. A peren kívüli egyességet csak akkor tudnák megkötni, ha a forrásokról sikerül megállapodni a kormánnyal.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választás Szerbiában, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić ma délben írta alá rendeletet a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról, Márta Renátó összeállítása.
Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a két évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormányellenes tüntetések Szerbiában. A szerb köztársasági elnök mandátuma 2027-ben jár le. Alekszandar Vučić kijelentette, lejáró mandátuma után nem pályázik újra elnökségre. Živić Tímea, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyugat-Balkán térségének kutatója, a Krónikának elmondta.
Azt kell látni, hogy a választás kimenetelét, illetve a politikai hangulatot két fő tényező alakítja már most.
Itt értem a belpolitikai dinamikát. Augusztus hónap folyamán az államfő bejelentett egyszeri állami támogatásokat, mint például a nyugdíjasoknak szent kifizetések, meghatározó gyógyszerek árcsökkentése, és még egyéb várható szociális intézkedéseket az év folyamán, és ezzel párhuzamosan ugye folyamatosan jelen vannak az egyetemistáknak a tiltakozó megnyilvánulásai. És itt fontos kiemelni, hogy a szerb haladópárt ezekkel az intézkedésekkel, ezekkel a szociális és gazdasági intézkedésekkel a saját szavazóbázisát igyekszik mozgósítani, azt egyben tartani.
Alekszandar Vučić évek óta egyre népszerűtlenebb Szerbiában. A szerb egyetemisták nagyszabású tüntetései pedig például Belgrádban, de Szabadkán is az egész világ sajtót bejárták. A szerb államfőt a tüntetők lemondásra szólították fel, miután az újvidéki vasútállomáson bekövetkező tragédia miatt továbbra sem vállalta a felelősséget számottevően Belgrád. Alekszandar Vučić azt mondta, a választás lehetőséget ad a szerbiai polgároknak arra, hogy egyértelműen kifejezzék, milyen jövőt szeretnének az országnak, illetve közölte, kész elfogadni bármilyen demokratikus választási eredményt. A demokratikusság és politikai gesztus mellé azonban fontos tudnunk egy nagyon fontos tényezőt. Zsivić Tímeát hallják.
Fontos kiemelnem, hogy a szerb jogszabályok lehetővé teszik, illetve pontosabban fogalmazzak, nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy Vučić anélkül induljon a miniszterelnöki pozícióért, hogy előtte le kellene mondani az államfői tisztségéről. És ez egy eléggé kockázatmentes forgatókönyv, ha egy esetleg és vereség esetén is megmaradhat az elnöki mandátuma. Lényegében ez 2027 májusában járna le, és ez lenne a második elnöki mandátuma, és a továbbiakban ő már nem indulhat ezért a pozícióért, mert a szerb jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. Maximálisan 2-5 évre választható meg egy személy köztársasági elnöknek.
A szakértő a Krónikának elmondta, a szavazást október 25-ére írták ki a mai nap folyamán, a szerb választás kimenetelét pedig nagyban befolyásolhatja az amerikai belpolitika alakulása, a félidős választások eredménye.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
A friss hírekkel Olasz Gergő érkezett meg a stúdióba.
Ma ismét három magyar játékos léphet pályára a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Ma este Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool és Salai Roland együttese. A Galatasaray is elkezdi a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát. Az angol együttes a spanyol Atletico Madriddal hazai pályán, míg a török csapat a portugál Sportinggal idegenben csap össze. A címvédő Paris Saint-Germain a szlován Bratislavát fogadja, az Arsenal pedig a Napolihoz látogat. Rendeznek még Barcelona Feyenoord és Viking Stuttgart mérkőzést is. Biztosan teltház lesz a budapesti atlétikai világdöntő második, szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta az MT-t, hozzátéve, hogy a pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetőek el a jegyek. A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence friss Európa-bajnok kalapácsvetőt, a nyitó esten fut a 100 méteres gátfutás remek formájában lévő országos csúcstartója Kozák Luca, valamint a világ csúcstartó rudugró fenomén Armand Duplantis is ezen a napon versenyez. További jó rádiózást kívánok!
Közlekedés.
Az Útinform információi szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani. Tata térségében 11 kilométeren arra szólnak az autósok. Annak, aki személyautóval van és a fővárosba tart, érdemes az átterelt belső sávot választania a 61-es és a 19-es kilométer között kiépített terelésben. A szakaszos torlódás miatt az 56-os jelű Tatabánya-Óváros csomópontban nehezen lehet felhajtani az autópálya Budapest felé vezető oldalára. Hosszabb várakozási időre kell készülni. Aki teheti, a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont és Budapest között kerüljön az 1-es főúton. A 86-os főúton Mosonudvar közelében egy személyautó árokba hajtott. A 186-os kilométernél lezárták a félútpályát.
Most pedig következzenek a hírek a fővárosi utakról.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben, az Ajnákcső utcában, a Hamzsabégi út felé a Nagyszőlős utcánál, és a Bocskai úton a Fehérvári út felé a Bartók Béla út után a belső sávban. Helyszínenek a 11-es főúton kifelé a Hadrianus utca után, torlódásra kell készülni a Monostori úttól. Lassú a haladás a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújza térnél, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Kovács Botond, BKK Info.
Időjárás.
Hogy mit hoz az a hideg front, az Kóka Imráz Anna mondja el.
Jó napot kívánok! Nyugat felől fokozatosan növekszik, vastagszik a felhőzet, és egy csapadékzóna halad majd kelet felé. Miközben gyengül és fokozatosan szétesik, emiatt szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Utóbbiak miatt több megyére figyelmeztető előrejelzés is érvényben van. Holnap felhős idő valószínű, de napközben kicsi a csapadék esélye, majd estétől nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Ma estétől egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, megerősödik, néhol viharossá fokozódhat, valamint zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. Holnap legfeljebb időnként erősödhet meg a légmozgás. A minimum 13 és 19, a csütörtöki csúcsérték 21 és 29 fok között várható.
Az esti krónikát hallották, hamarosan kezdődik a nap témája. A krónika szerkesztője Illis László volt, a bemondó Beslin Bettina nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották.
Médiaszolgáltató non-profit ZRT készítette.